A mi Isten tiszteletünk és karácsony másodnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk elején énekeljük 301. dicséretünket, annak első, második és ötödik, hatodik versét, 301. énekünk első verse így kezdődik, új világosság jelenék, ó tévejgés csendesedék. Isten igéjét János evangéliuma első fejezetéből olvasom. János evangéliumának első fejezetének első 14 versében így szól hozzánk ezen a mai ünnepen Isten igéje. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Isten áldja meg az ő igéjét, az igének hallgatását, szívünkbe fogadását, és adja, hogy meg is tartsuk azt, amit ő üzen nekünk ezen a mai ünnepen, ezen a mai napon, imádkozzunk most ezért fennállva. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te ott a fenn a mennyben vagy, de itt vagy a földön is. Nem csak hatalmas és nagy Isten vagy, hanem hozzánk hasonlóvá lettél. Nem csak uralkodni akarsz felettünk, hanem nekünk akarsz szolgálni. Odaadtad önmagadat, oda ajándékoztad önmagadat. És köszönjük neked, hogy most ezen a mai Isten tiszteleten, ezen a mai karácsonyon is meg akarsz ajándékozni bennünket. Megajándékozni a te igéddel, a te jelenléteddel, az úrvacsora közösségével. És köszönjük, hogy mindezt úgy teszed, hogy nem azt nézed, hogy mennyire érdemeljük meg a te ajándékaidat. Nem aszerint fordulsz felénk, hogy mi hogyan fordulunk hozzád. Nem a mi hűségünk alapja a te hűségednek. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te előbb szerettél bennünket, és mindig előbb szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy elhoztál ezen a mai napon is. Lehet, hogy ezen az ünnepen már nem is először, hanem másodszor vagy harmadszor vagyunk itt. Köszönjük neked azt, hogy ennyi áldott lehetőséget készítesz arra, hogy veled találkozzunk, és elvegyük, elfogadjuk a te ajándékaidat. Köszönjük, hogy a veled való közösség lehet a mi legnagyobb ajándékunk. Legyél azokkal, kérünk, akik most nem lehetnek itt. Legyél azokkal, akik betegek, akik kórházi ágyon ünnepelnek, már amennyire ünneplésnek lehet ezt nevezni. Kérünk mindazokért, akik most nehézségben vannak. Kérünk azokért, akiknek veszélyben van az életük vagy a házuk, mert a vihar közelít, a víz közelít, hogy lerombolja. Kérünk azért, hogy őrizd meg őket, és őrizd meg mindannyiunkat, hogy veled ünnepelhessünk, és járd át a mi hétköznapjainkat is a te ünneped fényével. Amen. Ige hirdetésre készülve a 319. énekünk első három versét énekeljük. 319. dicséretünk első verse így kezdődik: kezdetben volt az ige. Az az ige, amely alapján a karácsonyi örömüzenetet ma Isten szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott ige szakaszban, János evangéliuma első fejezetében, a 9-től a 12. versig terjedő szakaszban. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Jézus Krisztus születéséről három evangélium számol be, és mindegyik más-más részletét emeli ki ennek a történetnek. Máté evangéliumából megtudhatjuk az előzményeket, József szemszögéből nézve olvashatunk arról, hogy a napkeleti bölcsek jönnek, és hoznak ajándékokat az újszülöttnek, majd olvashatunk a menekülésről, az Egyiptomba való menekülésről. Lukács evangéliuma már keresztelő János születésével kezdi, az ő születésének körülményeivel, aztán pedig Jézus születéséről számol be, annak a körülményeiről, arról, hogy hogyan kaptak hírt erről a pásztorok, és hogyan mentek aztán el egészen Betlehemig, és Lukács leírja azt, hogy Isten az angyalokat küldte el, a mennyei sereget, hogy hírt adjon erről a hatalmas eseményről. János evangéliumában ezekről a részletekről semmit sem találunk. János összefoglalja, röviden összegzi, egyetlen mondatba sűrítve fogalmazza meg karácsony lényegét, az ige testé lett. Az ige testé lett. János egészen a kezdetekig megy el, hiszen így kezdődik maga az evangélium is, kezdetben volt az ige. És ez az ige, ez a nagybetűs ige, amiről itt olvashatunk, ez az ige volt az, ami, vagy inkább úgy kell mondanunk, aki testet öltött az első karácsonyon. Jézus, az ige, nem csak 2000 éve él, hanem öröktől fogva él, sőt, minden általa lett. Ő jelen volt a világ teremtésénél, sőt, ő maga alkotta meg ezt az egész világot. Ez az ige az, aki testet öltött, az örökké való Isten, a teremtő Isten született meg erre a világra Jézusban. És aztán az egész evangélium erről az igéről, erről a Jézusról tesz bizonyságot. Ezt is tartja feladatának, és aztán e szerint is írja le mindazt, amit Jézusról fontosnak tart. És ebben a bevezetésben, amit most hallhattunk, arról az igéről, akiről az egész evangélium beszél, kiemel egy fontos dolgot János, az evangélium szerzője. Mégpedig azt hangsúlyozza, hogy az ige, aki testet öltött karácsonykor, ő a világosság. Ő az igazi világosság, aki eljött ebbe a világba. Figyeljünk tehát most erre, arra, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy az ige az igazi világosság, és mit is jelent az, hogy eljött ebbe a világba, és arra is vethetünk majd egy pillantást, hogy ez a világ hogyan is fogadta ezt a világosságot, amely megérkezett ide az első karácsonyon. Jézus Krisztus születése, egész élete, és aztán különösen a halála, kereszthalála nagyon-nagyon sok ószövetségi prófétát teljesít be. Szó szerint valóra válik az, amit a próféták hirdettek, amit a próféták több száz évvel azelőtt meghirdettek, Isten szavát közvetítve. Benne teljesedtek be a proféciák, benne teljesedett be az az ézsaiási profécia is, amely arról beszél, hogy ez a nép sötétségben jár, de nagy világosságot lát. A nép, amely a halál árnyékának völgyében jár, földjén jár, nagy világosságot lát. És ez a profécia, ez rögtön arra a kérdésre is választ ad nekünk, hogy miért volt szükség arra, hogy ez a világosság eljöjjön ebbe a világba. Azért volt rá szükség, mert ez a világ a sötétségben él, a sötétségben jár. Nem mindig volt ez így. Isten nem így tervezte ezt a világot. Úgy teremtette, hogy a világosságban éljen. Emlékszünk, az első szava a teremtéskor az volt, legyen világosság, és lett világosság. És csak utána alkotta meg Isten az égi testeket, és ezzel bizonyítja azt, hogy nem a nap, nem a hold, és nem a csillagok azok, amelyek világítanak nekünk, hanem Isten maga adja a fényességet. Ő maga a világosság. A Biblia egyébként is, amikor erről a fogalomról beszél, akkor nagyjából egyenlőségjelet tesz közé és Isten közé. A világosság az nem más, mint Isten maga. És Isten úgy tervezte ezt a világot, hogy ebben a világosságban éljen. Amikor megteremtette az embert, akkor azt olvassuk erről, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert. Ez azt jelenti, arra teremtette meg az embert, hogy az Istennel való nagyon szoros közösségben éljen, a világosságban éljen, hogy keresse az Isten akaratát, keresse az Isten terveit, keresse az Isten jelenlétét, mert ez az a természetes közeg, amiben az ember élni tud igazán. Igen, ez volt az eredeti terv, de az ember elfordult Istentől, ez a világ elfordult Istentől, és azóta a sötétségben jár. Mindig is jelen volt a bűneset óta ebben a világban a sötétség, de az ember néha azt érzi, mintha most, manapság ez a sötétség, ez még sűrűbb lenne. Úgy érezzük néha, mintha az éjszaka még sötétebb lenne körülöttünk. Túl vagyunk a felvilágosodás korszakán. És ez a felvilágosodás olyan sok gondolatot hozott, aminek köszönhetően már egyáltalán nem evidencia az, hogy Isten létezik, az meg főképpen nem evidencia, hogy ez az Isten bele tudna szólni bármibe is itt ezen a világon. A 21. század elején élünk, és most ebben az időszakban azok az értékek, amelyek mondjuk 100 évvel ezelőtt még valóban értékek voltak az ember számára, azok már egyáltalán nem azok. Alig találunk olyat, ami 100 évvel ezelőtt, a 20. század elején még igazán érték volt. Már elvétve találunk csak ilyeneket. Az ember felhőkarcolókat épít, és lelki értelemben pedig, ahol él, ahol lakik, ha ugyan nem hajléktalannak nevezhető, az csak egy viskó, ami az összedőléssel fenyeget. Az ember hatalmas dolgokat alkotott, hatalmas dolgokra jött rá, és mindez csak azért, vagy sokszor csak azért, hogy mindezekkel még nagyobb pusztítást tudjon végrehajtani. Igen, ez a teremtett világ elfordult Istentől, és amit Isten mondott az embernek, hogy művelje és őrizze a kertet, amit kapott, látjuk, hogy hová lett, látjuk, hogy ez a föld, ami még mindig alkalmas arra, hogy eltartsa rajta élőket, ezt nem tudja megtenni. Miért? Azért, mert a világ egyik fele, igazából a kisebbik fele, egy kis része olyan jó módban él, hogy nem tudja, mit kezdjen a javaival, közben a másik felén, ahogy most olvastam egy ilyen adatot, percenként 6 gyerek hal éhen, mert nincs elég ennivalója, vagy az alultápláltságnak a következtében. Hová jutott az emberiség? Milyen távol került az eredeti, isteni tervtől? Milyen távol került a világosságtól? De mindez nem csak ilyen globális értelemben igaz, hogyha körülnézünk, ha körülöttünk, megnézzük azt, hogy hogyan élnek az emberek, hogy hogyan él a társadalom, hogyan gondolkodnak az emberek, akkor itt is ugyanezt látjuk, hogy a sötétség jelen van. Az életnek szinte a minden területén jelen van ez, amiről eddig beszéltünk. Múlt vasárnap délután itt lehettünk kislányommal együtt a gyermekkarácsonyon, a gyülekezeti karácsonyon. Nagy élmény volt mindkettőnk számára. Ő is kapott ajándékot, ajándékcsomagot, ahogy aztán otthon elmesélte, egy bajuszos lánytól kapta. Azért, mert az egyik ifi szereplő, aki pásztornak volt öltözve, és hol van bajsza volt, ő hozta oda éppen nekünk ezt az ajándékcsomagot. De valóban nagy élmény volt, hogy kicsik és nagyok együtt ünnepelhettünk, együtt ünnepelhetett ez a gyülekezet. Egészen picik, fiatalok, középkorúak, idősek, egy közösségben ünnepelhettük azt, amiről a karácsony szól. És mindez csak azért jutott eszembe, mert ebben az ajándékcsomagban, amit ő is kapott, volt egy kis füzet, amit ki lehetett színezni, Jézus születéséről szólt, és leírta a gyerekek nyelvén a karácsonyi történetet. Volt benne egy rész, ami így szólt: egyszer egy angyal azt a különös üzenetet hozta Máriának, hogy kisbabája fog születni. Mária nagyon elcsodálkozott ezen, mert még csak mennyasszony volt. Én azt hiszem, hogy sokak számára ez a mondat eléggé megmosolyogtató. Manapság egyáltalán nem megbotránkoztató az, hogy egy kisbaba házasságon kívül fogan, vagy úgy is születik. Sok mennyasszony biztos, hogy nem tartaná meglepetésnek azt, hogy kisbabája lesz. Sőt, múltkor, a minap egy baráti társaságban beszélgettünk, És régen találkoztunk, úgyhogy mindenki elmondta, hogy mi van mostanában vele. És ott volt egy fiú is, hogy velem egykorú fiú, akiről tudtam, hogy már évek óta együtt él a barátnőjével. És megkérdeztem tőle, csak úgy kíváncsiságból, hogy és esküvő, nem tervezitek? És azt mondta, hogy hát nem, sőt, gyerek előbb lesz, mint esküvő. De gyerekre igazából pedig nem vágyom. És megkérdeztem ezt is finoman, hogy ugyan miért nem vágysz gyerekre. És azt mondta, hogy azért, mert akkor már nem én leszek a középpontban, hanem ő. Egészen egyértelmű beszéd. És igazából, ha belegondolunk, akkor igaza is van mindazoknak, akik gyerekük született, tudják azt, hogy mivel jár egy gyermek érkezése a családban. De vajon erre teremtett bennünket az Isten? Erre teremtett, erre adta azt a 60-80 évet, amit itt a Földön töltünk, hogy semmi mással ne törődjünk, csak hogy nekünk minél jobb legyen, hogy minél jobban kielvezzük ezt az időt, amit adatik nekünk. Aztán elgondolkoztam egy kicsit tovább mindezen, hogy mielőtt pálcát törnék az emberiség fölött, a barátaim fölött, vagy ismerőseim fölött, akikről úgy gondolom, hogy így élnek, a sötétségben, Istentől távol élnek, vajon én hogyan is vagyok ezekkel a dolgokkal? Mert nekem van családom, vannak gyerekeim, és néha mégis azon kapom magam, hogy én is szeretnék, nagyon szeretnék a középpontban lenni. Még hogyha ezt nem is mondom így ki. Nem is mondom ennyire őszintén ki, mint ez a fiatalember, de bennem is ott van a vágy, hogy én legyek a középpontban. Hogy az legyen, amit én akarok, hogy úgy legyen minden, amit én akarok. Mi is ebben a sötétségben élünk, mert ebbe születtünk bele. Hogyha előfordulna az, és nem tudom, hogy mit szólnánk hozzá, de azért sejtem, hogy mit szólnánk hozzá, ha egy alkalommal itt a templomban, mondjuk úgy, mint a gitáros istentiszteleteken, ahogy szokott lenni, kivetítik az énekeket, egy alkalommal az életünk lenne kivetítve a templom falára. Annak minden részletével. Mindaz, amit tettünk, amit mondtunk, mindaz, amit gondoltunk. Hogyha azt mondom, hogy elég kellemetlen élmény lenne ez mindannyiunk számára, akkor azt hiszem, hogy finoman fogalmaztam. Tele vagyunk rejtegetni valókkal, tele vagyunk sötét gondolatokkal, olyan indulatokkal, amiken néha mi magunk is meglepődünk, hogy lehet bennünk, tele vagyunk sérelmekkel, amiket nem tudtunk még megbocsátani, tele vagyunk kudarcokkal, amiket még mindig nem tudtunk feldolgozni. Lehet, hogy olyan is van, amit még a hozzánk legközelebb állónak sem mernénk, sem akarnánk bevallani. Erre teremtett bennünket az Isten, hogy félelemben éljünk, hogy kiderüljenek a sötét dolgaink. A karácsony örömhír az, hogy Jézussal együtt eljött a világosság ebbe a világba. Nem csak azért, hogy napvilágra hozza mindazt, ami bennünk van, ami talán el van rejtve, hanem azért jött el, hogy megszabadítson bennünket a sötétség hatalmától. Hogy megmutassa azt, hogy lehet másképpen élni. Sőt, hogy megmutassa, lehet élni. Nem véletlenül köti össze János evangélium ezt a két fogalmat, azt mondja, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Aki ebben a világosságban jár, ebben a világosságban él, az él igazán. Jézus Krisztus azért jött, hogy megmutassa, lehet hazugság nélkül élni, lehet kerülő utak nélkül élni, lehet tisztán, szabadon, emelt fővel járni ebben a sötét világban is. Úgy, mint akinek nincsen takargatnivalója, mint akinek nyitott az élete, nyitott a szíve. És ezért nem kell, hogy bármilyen mesterséges fényt keressünk azért, hogy megszabaduljunk a sötétségtől. Ezért nem kell, hogy csillogó ruhák, vagy csillogó autók, vagy diszkófények, vagy villódzó reklámfények legyenek azok, amik megszabadítanak bennünket a sötétségtől. Mert eljött az igazi világosság ebbe a világba, az igazi világosság, hogy mi Isten és emberek előtt tisztán és szabadon élhessünk. Mi, akik Jézus Krisztushoz tartozunk, Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan sok mindent átéltünk már ebből a szabadulásból. És ezért van az, hogyha kivetítenék az életünket, akkor sem kellene feltétlenül szégyenkeznünk minden miatt. Mert az, amit az Isten már megvilágosított bennünk, amit az Isten megbocsátott és elvett tőlünk, azok miatt nem kell szégyenkeznünk. Igen, mi már átéltük a szabadulást sok minden tekintetében. Jézus Krisztus azt szeretné, hogyha minden tekintetben átélnénk ezt a szabadulást, hogyha még teljesebben engednénk az ő fényét, hogy bevilágítson az életünkbe, hogy ne legyen egyetlen olyan terület sem, amit nem világít meg az ő fénye. Azért, mert a sötétség és a fény nem járhat egymással, nem maradhat meg egymás mellett. Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele, mondja János az egyik levelében, és mégis sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Hogyha pedig a világosságban járunk, akkor ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Hogy a világosság és a sötétség mennyire nem férhet meg egymással, hogy mennyire élet-halál harcot folytatnak egymással, azt jól láthatjuk Jézus keresztjén, mert ő neki az életét kellett odaadni, hogy mi világosságban élhessünk. Az a kérdés, hogy mi befogadjuk-e ezt a világosságot, amelyik érkezett karácsonykor, és érkezik nap mint nap hozzánk. Befogadjuk-e vajon őt? És erre nézve kétfajta hozzáállásról olvasunk itt az igében. Az egyiknek az a lényege, hogy a világban jött ez a világosság, a világban volt, sőt, ugye ő maga alkotta ezt a világot, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, és nem fogadta be őt. Ez az egyik hozzáállás. Az a hasonlat jutott eszembe, hogy olyan ez, minthogyha egy gyermek felnövekedve odaállna a szülei elé, az édesanyja elé és az édesapja elé, és azt mondaná nekik mindenféle indoklás nélkül, hogy nem ismerlek titeket, semmi közöm hozzátok. Mit gondolnának azok a szülők, akik szeretetben, odafigyelésben mindent megadva nevelték a gyermeküket, és ő egyszer csak odáll eléjük, és azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Ezt teszi az ember, amikor odáll Isten elé, és azt mondja, vagy oda se áll, és nem is mondja, csak eszerint él, hogy nem ismerlek téged, semmi közöm hozzád. Ezt mondja sok ember az Istennek, aki életet adott neki, aki gondoskodik róla, aki az ő szeretetével veszi körül őt. Ez a világ nem fogadta be a világosságot. És valahányszor mi magunk is a sötétség oldalára állunk, tudnunk kell, hogy ezt a világosságot tagadjuk meg. Azt a világosságot, amit Jézus Krisztus hozott el ebbe a világba. Az amerikai írónak, Wellesnek van egy novellája, ami arról szól, hogy az Andokban volt egy falu, ahol egy különös kór ütötte fel a fejét. A gyermekek először úgy születtek meg, hogy gyengébben láttak. Aztán már vakon születtek meg, és egy idő után az egész közösség megvakult. Ez egy hosszabb folyamat volt, úgyhogy volt ideje az embereknek ahhoz, hogy felkészüljenek arra, amikor már egyikőjük sem fog látni, berendezték maguknak a világot, és egészen hozzászoktak ahhoz, hogy így éljenek. És ebbe a helyzetbe érkezett egyszer véletlenül hozzájuk egy hegymászó, valahogy oda keveredett. És elkezdett nekik beszélni arról, hogy milyen is ez a világ. Milyen az a világ, amit ők elképzelnek maguknak, de ez a világ nem olyan, mint ahogy ők elképzelik, mert már feledésbe is merült generációk óta, hogy volt egyszer egy olyan időszak, amikor még lehetett látni. Ők már nem láttak, és egészen másképp képzelték a világot, mint amilyen az valójában. Ez az ember elkezdte nekik mondani, hogy milyen a világ. Milyen az, amikor az ember láthat. Ez az érzékszerve is működik, nem csak a többi érzékszerve. És milyen az, hogy mi láthatjuk ezt a világot, és milyen is valójában az, ami körülvesz bennünket. És ez a közösség nem hitt ennek az embernek. Nem hitt nekik, sőt bolondnak nézték, sőt aztán a végén egészen odáig jutottak, hogy elhatározták, hogy megvakítják ezt az embert. akkor talán ugyanolyan normális ember lesz, mint amilyen ők maguk. És végül meg tudott menekülni ettől, hogy megvakítsák, és ez lett a történetnek a vége. Igen, mert az a világ nem fogadja be a világosságot. Megszokta a sötétséget, és nem is akar sokszor változtatni. Hogy ez mennyire így van, egy másik történet is bizonyítja, ami valóban megtörtént. Baranyában, az ormánságban jártam egyszer, és ott hallottam az egyik lelkésztől ezt a történetet. Ugye ez az országnak az egyik legszegényebb vidéke. És így volt ez régebben is, így volt ez a két világháború közötti időszakban is. És ott az országnak ebben a szögletében nagyon divatos volt, hogy így mondjam, az egykézés. Hogy egy családban csak egy gyermek szülessen, mert akkor nem kell azt a kis földet szétosztani, meg amit kicsit össze tudtak gyűjteni, azt nem kell túl sok felé szétosztani. És ennek érdekében minden módszert és minden eszköz bevetettek, hogy megakadályozzák a terhességeket, vagy hogyha már megvolt a terhesség, akkor valahogyan megszakítsák azt. És hát képzelhetjük, hogy a kor viszonyai között minden orvosi, technikai segítség nélkül milyenek voltak ezek a módszerek és eszközök. Egy alkalommal nem csak a baba halt bele ebbe a műveletbe, hanem az édesanyja is. És a temetésén a lelkész a temetési prédikációt, igehirdetést azzal kezdte: rítok? Hát most ríhattok, mert ti öltétek meg. Így kezdte az igehirdetést, és mire véget ért a temetési szertartás, ment vissza, akkor már lángokban állt a parókia. Igen, mert az igazsággal nehéz szembesülni. A valósággal sokszor mi magunknak is nehéz szembesülni. Ez a világ nem fogadta be a világosságot. De vannak, és ez a másik lehetőség, és olyan jó, hogy így folytatódik az ige, hogy vannak, akik befogadták. Lehet befogadni a világosságot, és mi magunk is azok közé tartozhatunk, akik befogadták már ezt a világosságot. És elmondhatjuk azt, hogy Uram, köszönöm a te világosságodat, hogy egyszer már beléptél az életembe, és azt kérem, hogy egyre inkább világítsd meg az én életemet. Kérlek, hogy add a te világosságodat mindarra, ami még mindig sötétség bennem. És aztán találunk egy utalást is, és olyan jó, hogy ezt is itt találjuk, hogy mindazok, akik befogadták ezt a világosságot, hatalmat kaptak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Lehet Isten gyermekeiként élni, lehet a világosság fiaiként élni, mert ahogy az ige mondja, nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok. Lehet a fiúság lelkében, a világosságban élni, Isten gyermekeiként, a világosság fiaiként. Hogy mi mindent láthatunk meg ebben a világosságban? Először is megláthatjuk azt, hogy kicsoda Isten valójában. Megláthatjuk, felnyílhat a szemünk arra, ami egyébként láthatatlan. Felnyílhat a szemünk arra, hogy milyen nagy az ő kegyelme, milyen nagy az ő szeretete, amivel körülvesz bennünket, amivel lehajol hozzánk. Megérthetjük azt, hogy ő a fiát odaadta nekünk ajándékként, és aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ebben a világosságban Isten lesz a középpontban. Nem én leszek a középpontban, nem is a társam, nem is a gyerekem, hanem Isten lehet a középpontban. Ebben a világosságban megláthatom saját magamat is. Azt, hogy ki vagyok én igazán. Tudjuk ebben a világosságban Isten szemével nézni önmagunkat. És akkor nem kell felértékelnünk, túlságosan felértékelnünk magunkat és elbíznunk magunkat, és nem kell alacsonyra értékelnünk magunkat, hanem úgy láthatjuk magunkat, ahogyan Isten lát bennünket, mert ő elfogad úgy, ahogy vagyunk, és azért fogad el, hogy egyre jobbá tegyen bennünket. És ebben a világosságban látjuk meg igazán, hogy kicsoda az, aki mellettünk él. Ki az, akivel együtt élünk, aki ott van mellettünk, a családtagjaink, vagy távolabbi ismerőseink, vagy rokonaink, kik azok az emberek, akik mellettünk állnak. Ebben a világosságban furcsa módon nem felerősödnek az ő gyengéik, hanem egyre inkább elfedezi ez a világosság az ő gyengéiket, és felerősíti az értékeiket. Ebben a világosságban mi nem azt fogjuk látni bennük, akik ők most, hanem azt fogjuk látni bennük, akik lehetnek Istennel, és akik lehetnek az ő és a mi szeretetünk által. Mindezt megláthatjuk ebben a világosságban. Ez a világosság az, ami eljött ebbe a világba, és ajándékként adatott nekünk. Hozzá kell tenni azt is, hogy attól még, hogy miénk lehet ez a világosság, attól a sötétség még nem szűnik meg. Ugyanúgy körülöttünk lesz, sőt, ugyanúgy előfordulhat, hogy ott lesz bennünk is a sötétség még mindig. Mi van akkor, hogyha ezt átéljük? Mi van akkor, hogyha riaszt bennünket, hogy még mindig itt van a sötétség? Tudhatjuk, hogy bár jelen van, de hatalma már nincsen rajtunk. A 139. Zsoltár gyönyörű szavai ezt fogalmazzák meg. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, hogy éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten a legsötétebb éjszakát is nappallá tudja változtatni a mi számunkra. És még egy gondolatot hadd tegyek mindehhez hozzá, és ez a gondolat már elhangzott ezen a karácsonyon. Hadd utaljak még egyszer a gyerekek karácsonyi műsorára. Ugyanis arról is szó van, hogy a világosság, az igazi világosság eljött ebbe a világba, és azért jött el, hogy megvilágosítson minden embert. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Igen, de mondott még valami mást is. Azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Akik őt követik, maguk is világossággá lesznek ebben a világban. Hogy mondta az a kisgyerek, aki látta az ablaküvegen, a színes ablaküvegeken azokat az alakokat? Azt mondta, hogy azok a keresztények, akiken átsüt a nap. Azok a keresztények, akiken átvilágít az Istennek a világossága. Lehetünk mi ilyen keresztény emberek. Lehetünk mi olyanok, akik befogadták a világosságot, és aztán ők maguk is árasztják ezt a világosságot ebben a világban. Tegnap az Isten tiszteleten, az Árpádföldi gyülekezetben felolvastam egy idézetet, és egy egészen más ige kapcsán és más összefüggésben most hadd tegyem meg ezt is, mert úgy érzem, hogy ez a gondolathoz is kapcsolódik. Lehet, hogy vannak, akik hallották már, de hadd osszam meg ezzel a gyülekezettel is ezt a néhány gondolatot, néhány sor csak, amit felolvasnék ebből az idézetből. Karácsonyra kaptuk egy baráti családtól, akik mindig egy-egy idézetet küldenek nekünk. Most többek között ezt küldték. Egyedül Isten a fény, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni. Egyedül Isten képes szeretetre ébreszteni, de te tudsz mást szeretni. Egyedül Isten adja a békét, de te a mosolyt. Egyedül Isten az út, de te tudod azt másoknak megmutatni. Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson. Az Isten ránk is számít, amikor elküldte az ő világosságát ebbe a világba, hogy továbbadjuk, és mi is világosságai lehessünk ennek a világnak. Adja Isten ezen a karácsonyon, hogy egyre inkább valósággá váljon az mi számunkra és a mi életünkben is az, amit az igében így olvasunk. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te példát mutattál nekünk, hogy hogyan lehet mindig a világosságban járni, a világosságban élni. És azt akarod, hogy amikor erre nézünk, akkor ne megijedjünk, ne rémüljünk meg, ne azt töltsön el bennünket, hogy mi milyen távol vagyunk ettől, hanem azt akarod, azt szeretnéd, hogyha egyre jobban ott lenne bennünk a vágy, hogy hasonlítsunk hozzád, hogy mi is ebben a világosságban, ebben a tökéletességben járhassunk. Urunk, tudjuk azt, hogy minden diagnózis, ami a betegségről beszél, minden ilyet nehéz elfogadni, nehéz szembesülni vele, és aztán nehéz alávetni magunkat a műtétnek, de mindig tudhatjuk, hogy ez a mi javunkra van. Kérünk azért, hogy hadd tudjuk a te diagnózisaidat mindig hálával, örömmel fogadni, és hadd tudjuk odaadni magunkat, hogy vedd el, vedd ki belőlünk, ami még mindig sötétség. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket. Hadd lehessen ez az ünnep is ilyen tisztító, erejű ünnep a számunkra. Kérünk, hogy ebben a fényben mehessünk tovább, és kérünk azért, hogy továbbra is maradj velünk, továbbra is mutasd meg a te világosságodat, add, hogy soha ne távolodjunk el, soha ne akarunk elfordulni ettől, mert akkor a vesztünkbe rohanunk. Köszönjük, hogy mi ismerhetünk téged, hogy itt lehetünk ebben a templomban, itt lehetünk a te közelségedben, és ebben a közelségben telhetnek a napjaink is. Kérünk, hogy így áld meg a mi életünket, a mi mindennapjainkat, és köszönjük azt is, hogy imádkozhatunk hozzád, és dicsérhetünk téged, és imádkozhatunk Istenhez, a mi atyánkhoz is, és dicsérhetjük őt, még akkor is, hogyha sokszor inkább csak kéréseket fogalmazunk meg. Most is így imádkozunk, hogy ahogy te tanítottál bennünket, és így szólítjuk meg őt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, mint az Isten tiszteletünk részét. Hirdetem, hogy karácsony második napján is megterítettük az Úr asztalát, és éljünk az ő ajándékával, élhetünk az ő ajándékával most is, ez alkalommal is. Továbbiakra nézve pedig szeretettel hirdetem, hogy óesztendő utolsó napján, december 31-én délután 6 órakor lesz istentisztelet itt a Mátyásföldi templomban, és ez azt jelenti, hogy még előtte csütörtökön a Biblióra ugyanúgy rend szerint meg lesz tartva. Újesztendőben pedig január 1-én délelőtt 10:30 órakor ugyancsak itt ebben a templomban tartunk majd Isten tiszteletet, és szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra is, hogy az Isten közösségében zárhassuk le ezt az évet, és vele kezdhessük az új esztendőt is. A kijáratnál kapható továbbra is a bibliaolvasó kalauz, ha valaki eddig még nem tudta volna beszerezni, Calvin kalendárium és más kiadványuk is a kijáratnál megvásárolhatók. Most pedig Isten tiszteletünk ezt a részét a 328. énekünk első 3 versének éneklésével zárjuk le, és készüljünk az úrvacsora vételre is. Majd az ének után ünnep második napja lévén a szózatot énekeljük el. A 328. énekünk első verse így kezdődik, jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni.
Készüljünk ide az Úrasztalához a 329. énekünknek az első versével. 329. dicséretünknek az első versét énekeljük. Itt állok, jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, kinek nevére térjen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelében, a 11. rész 23. és azt követő verseiben következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adok, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem eljövend. Így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádságban készüljünk az asztalhoz. Örökkévaló Istenünk, köszönjük ezt a csodát, köszönjük ezt a karácsonyt, annak angyali jelenését, világosságot, mindazt, amit bennünk ébresztettél. Jó volt itt lenni, jó volt együtt lenni. Mégis szeretnénk valamit elvinni, valamit, amire vágyik a lelkünk, amire tudjuk, hogy még sokszor szükségünk lesz. Így jövünk ehhez az asztalhoz. Szeretnénk innen elvenni valamit. Valamit, ami a testélet igéből való. Ami benne van a kenyérben, és ott van a borban. Elvinni annak az áldozatnak a szeretetét, amely üzeni a hétköznapokban, hogy velünk maradsz, és velünk leszel. Így engedj magadhoz most. Engedd, hogy az sok ünnepi asztal, amely olyan szépen megterítve ott lehetett, az most záródhasson akár ezzel, amikor itt vagyunk te előtted. Teremts bennünk egy közösségé, te veled is egymással. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket itt Isten színe előtt, tegyünk vallást a mi hitünkről is, jöjjetek fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jöjjetek, próbáljuk meg magunkat és feleljünk meg a következő kérdésekre, lelkiismeretünk szerint hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk üdvösségére, az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk ingyen kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért. Amen.